Kedves testvérek, a ma esti témát így fogalmaztam, Jézus és a nők. Elcsodálkozhattok, hogy olyan fontos ez a téma, hogy egy egész estét szentelünk ennek. Igen, testvérek, olyan fontos. Azért, mert a legszemléletesebben ennél a témánál lehet találkozni azzal, hogy Jézus más volt, mint körülötte a többiek. Egyéb területeken is természetesen, de ez az ügy, a nők helyzete, ez az ügy itt lett a legszemléletesebb, a legélesebb Jézusnál, Jézus szolgálatában. Itt lehet meg ismerni azt, hogy mennyire más volt ő, és egyúttal itt lehet sajnálatos módon azt is szemlélni, hogy milyen hamar eltorzult a gondolata ebben a dologban, milyen hamar visszacsúszott ez a téma a hagyományos évszázados mederbe. Ezen a területen is csak építő elemek vannak, mint hogy ezt már tisztáztuk több estén át. Jézus nem hagyott ránk épületet, vagyis összeszerkesztett rendszert. Tehát a nőről nincs Jézusnak egy összeszerkesztett rendszeres tanítása. Elemek vannak, amelyekből föl lehet építeni valamit, kinek a saját egyéb gondolata szerint, mint ahogy történik is. Tehát itt is csak építő elemek vannak, de ezekből az elemekből mégis kibontakozik előttünk Jézusnak a szemlélete, a hozzáállása ehhez a kérdéshez. És mondom, sajnálatos módon ez az a téma, ahol a legszemléletesebb a torzulás is, ami nagyon hamar bekövetkezett. Már a tanítványainál, már Pál apostolnál, ezt már mindjárt látni fogjuk. Tehát ezért szentelek egy külön estét ennek a témának, hogy Jézus és a nők, mert ez mint egy minta példa mutatja az ő másféleségét, és hogy mennyire nem fogadta el az ő másféleségét a saját egyháza, a saját népe sem. Egy jellegzetes adat, volt egy Markion nevű keresztény gondolkodó, Krisztus után 144-ben exkommunikálták, kizárták eretnek nézeteiért, gnosztikus volt. Egyébként ő volt az első, aki egy kánont állított össze, hogy mely íratokat tekinthetjük szent íratoknak, és a Markion kánonjára ellen hatásként kezdte a ortodox egyház a szentíratokkal összegyűjteni, és így lett aztán az új szövetség később kanonikus egység. De mondom, ez a Markion kezdte a dolgot, ő különbséget tett igazi páli levelek, meg Pálnak tulajdonított levelek. Az első biblia kritikus volt szinte, azt lehet mondani, nos, erről a Markionról följegyezték azt, tehát ez a második század eleje, első fele, följegyezték azt, hogy szerinte Jézust Pilátus előtt egyebek közt azzal is vádolták, hogy Jézus a nőket bűnbe sodorja. Egy nagyon érdekes adat, elgondolkoztató adat. Ez 100-valahányban már hangot kapott, hogy Jézus olyan dolgokat mondott asszonyoknak, asszonyokról, amivel bűnbe sodorta az asszonyokat. Na most ezek a dolgok sajnos nagy részt elmerültek. A tanítványok számára is annyira ingerlők, elviselhetőek voltak, hogy alig-alig van adat, amiből, mondom, mint építő elemekből valamit fölépíthetünk. Majd egy történetnek a sorsán bemutatom ezt, hogy hogyan süllyedt el egy sereg anyag azért, mert Jézus olyan radikálisan új dolgokat mondott, újként viselkedett a nő ügyben, hogy azt a saját apostolai tanítványai sem tudták elfogadni. Mondok egy alapvető mondatot, kettő lesz belőle. Nagyon fájdalmas a mondat, de amilyen fájdalmas, olyan igaz, ez így hangzik, Jézus nagyobb jót tett a nőkkel, mint a férfiakkal. A másik mondat az, hogy viszont az egyház nagyobb rosszat tett a nőkkel, mint a férfiakkal. Ez nagyon fájdalmas mondat, de sajnálatos módon betűről betűre igazolja az egyház történelem. Jézus nagyobb jót tett a nőkkel, mélyebben voltak a nők. Őket nagyobb mélységekből, nagyobb kötöttségekből, megaláztatásokból kellett fölemelni, mint a férfiakat. És Jézus tette ezt, és ezt tette. Nagyobb jót tett a férfiakkal szemben a nőkkel, mint a férfiakkal. Emlékeztek rá, az első estén azt mondottam, hogy Jézus gondolata az volt, hogy szegények vagyunk. Minden gazdagságunk, tudományunk, vallásosságunk közepette is a létünk szegény. És ő jött, hogy meggazdagítsa a létünket. Nos hát a nők igazán szegények voltak. Sokkal szegényebbek voltak, mint a férfiak. A emberséget, megbecsülést, tisztességet tekintünk értéknek, akkor nagyon-nagyon szegények voltak a nők. Volt egy közfelfogás a nőkről, és abban a közfelfogásban jelent meg Jézus, és neki más volt a felfogása. Csak jellemzésül egy igét, sajnos a Bibliából lehet olvasni, hogy mi volt akkor a közfelfogás a nőkre nézve. A Timóteusi levélben, az első Timóteusi levél második fejezetében olvassuk a következőket. Az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmesen, mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajkonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az Isten félelmet valló asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. Az asszony csendben tanuljon, teljes alázatossággal. A tanítás azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfi uralkodjék, hanem legyen csendben. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vezette félre a kísértő, hanem az asszony, és ő esett bűnbe. De mégis üdvözül, ha szül gyermeket. Ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben. Az asszony másodosztályú ember. Ő hozta be a bűnt a világba. Ő felelős, nem Ádám. Ádám szegény mit tehetett? Az asszony kísértette, vitte bele a bűnbe. És ez maga érdekes a gondolat, hogy ami előbb volt, az rangban, minőségben, értékben is előbb való. Isten előbb teremtette Ádámot, hallottuk. Tehát Ádám értékesebb. Éva csak azután másodsorban, Éva már ezáltal is az érték rangsorban lejjebb van, mint Ádám, és így tovább. De ha szül, akkor üdvözül. Nagyon sokat vitatkoznak teológusok, egyházatják már vitatkoztak, hogy hogy lehet ez. Tehát cselekedetek által van az üdvösség. A legnagyobb cselekedet a szülés. Az asszony üdvözül, ha szül. Csinálna a nyomorult, akinek nincs lehetősége, hogy szüljön. Szóval többenetes az a helyzet, nem tudjuk igazán elképzelni, hogy milyen helyzetben voltak az asszonyok. Csak egy ószövetségi példát mondok a Szent Ábrahám és Sára történetéből, emlékezünk rá. Várták a gyereket, nem volt gyerek. És akkor maga Sára ad az Ábrahám ágyába egy nőt, hogy talán attól majd lesz gyerek. És tényleg, itt szó sincs házasságtörésről, az asszony maga, ő meddő, hát akkor feküdjön le valaki mással, csak legyen gyerek. És lett gyerek. És akkor babusgatták, akkor kedves volt, de van gyerek. De hát aztán az Isten valóban áldotta az ígéretét, amiben megtántorodtak, úgy látszik, ezzel a manipulációval. és sára szűrt. És amikor sára szűrt, akkor az volt a kívánság, hogy takarodjék el Ágát a gyerekével együtt. Mert most már nekem van gyerekem. Ha szül gyereket, akkor ér valamit, de ha én is szülök, akkor ő menjen az ő gyerekével. Ez Ábrahám korában nagyon régen volt, de ugyanez volt a helyzet Jézus korában is. A gyermek érték volt. Az asszony arra való volt, hogy gyereket szüljön minél többet, és ha szül, akkor üdvözül. Itt van a Timóteusi levélben. Tehát testvérek, sorolhatnánk tovább az asszony helyzetét, a válás például. A római jog egyformán lehetővé tette, hogy a férfi kezdeményezze, vagy a nő kezdeményezze a válást. A zsidók közt elképzelhetetlen volt a római jognak ez a tétele. Nem, a férfi igen, ír válólevelet, akármiféle nevetséges megokolással, és már is elbocsátotta. És löki ki az asszonyt a teljes társadalmi nihilbe. Mert a családban van valami, egy család nélküli magányos asszony megkérdezte, nő lehet. Na, ebben a helyzetben megjelent Jézus, és sok nő vette körül Jézus. A Bibliában olyan elszólt adatok vannak, de érdemesek az elszólt adatokra figyelni. Például Lukács evangéliumának a 8. fejezetében ezt olvassuk. Városról városra, egy faluról falura járt Jézus, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkekről szabadított meg, és betegségekről gyógyított meg. Mária, akit Magdaleainak neveztek, akiből 7 őrzők ment ki, Johanna, Húzárna, Herodes egyik főemberének felesége, és Zsuzsárna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Sok más asszony is. Sajnálatosan keveset tudunk ezekről az asszonyokról. Ha sokan voltak, akkor nyilván voltak ilyen történetek, asszonyokkal esetek, vagy beszélgetések. Sok más az is, és nem tudunk róla. Ilyesmiről tudunk, hogy jött egy gazdag ifjú, és felszólításra sem volt hajlandó a vagyonától elbúcsúzni, és jött egy asszony, aki felszólítás nélkül egész vagyonát rá tékozolta Jézusra. Az egyik felszólításra se tette, a másik felszólítás nélkül is szinte a tanítványok rosszallása közepette tékozolta, mert ők számolgatták, hogy hány dénárt lehetett volna ezért a drága nárdus olajért kapni. Hát itt van az egyik különbség, hogy a férfi hozzáállás és a nő hozzáállás, amiről a Biblia nem beszél nyíltan, csak így adatokat összehasonlítva, kielemezve, kinagyítva, tűnik szemünkbe, hogy milyen különös. A samárai asszony történetére gondoljunk. Jézus megtisztelte őt egy nagyon hosszú teológiai eszmecserével. És olvassuk így betű szerint, hogy amikor jöttek vissza a városból, a tanítványok hoztak eledet, akkor elcsodálkoztak, hogy Jézus egy nővel beszél nyilvános helyen. Egy rabbinál ez elképzelhetetlen volt, hogy nyilvános helyen, akár saját feleségével, azzal sem lehetett beszélni. A felesége mögötte néhány lépésre ment az utcán, mentek, de hogy beszéljen nyilvános helyen, asszonyja feleségével, azt nem. Tanítványok, a 12 elcsodálkozott, hogy Jézus beszél. És még, hát most nincs időnk, hogy belemerüljünk, belemélyedjünk a samáriai asszony történetébe, de csak annyit mégis, hogy ha jól átgondoljuk a történetet, itt erkölcsileg lehetett volna egyet más felrólni ennek az asszonynak, de Jézust nem annyira ennek az asszonynak a múltja, sokkal inkább a jövője foglalkoztatja. Tud arról, hogy mi van a háta mögött. De Jézus nem az érdekli, hanem az, hogy hogy bontakozik ki ez az asszony mindabból, amiben bele gubancolódott az élete. Mi a kiút. És úgy tűnik értett valamit, megértett valamit ez az asszony. A samáriai asszony. Nos, testvéreim, fölvethetjük azt a kérdést, hogy ezek mögött, a részletek mögött, itt egy kis beszélgetés, ott egy jellegzetes történet, hogy ezekben, ezek mögött Jézus mondott valami örök igazságot a nőkről, ami eldönti a mostani ízzó, tüzes vitát, feminizmus egyik tovább. Mondott valami örökké való, amit letehetünk az asztalra, mint végső argumentumot? Hát nem mondott. Nem mondott, aktuális helyzetekben nyilatkozott, és én azt gondolom, hogy ahogyan ezekben az aktuális helyzetekben nyilatkozott, az az örökké való. Tehát itt megint ismét mondom, nem épületet hagyott ránk Jézus, hanem elemeket. Például a másik jelenetre gondoljunk, János 8-ban olvassuk azt, hogy egy tetten ért asszony oda visznek eléje, és megkérdezik, hogy mit csinálja, kövezzék-e vagy se, úgy, ahogy Mózes parancsolta, ismerjük a jelenetet. Ahogyan Jézus ennek az asszonynak az ügyét, hogy úgy mondja, munkába veszi, ahogyan elgondolza, ahogyan ezt az egész sokadalmat kezeli, akik boldogan jöttek, hogy itt most valami nagy jelenetnek lesznek a tanúi, ahogy ezt az egész ügyet kezeli, az az örökké való, az az örök igazság. Tehát nem egy tétel, hanem egy lelkület. Az a lelkület, ahogy Jézus az asszonyt, mint asszonyt, vagy akár a bukott asszonyt, mint bukott asszonyt, ahogy gondozta, szerette, megépítette a jövője felé, isteni jövője felé terelte, az az örökké való, és nem egy vagy sok tétel arról, hogy a nő. Na egyébként erre utaltam, hogy itt van egy történet, ez a János 8-ban a megkövezésre oda lögdösött, oda taszigált asszony története, aki nem bűnös közöttetek, az vesse rá az első követ, emlékezünk, gondolom a történetre. Rendkívül érdekes ennek a történetnek a története. Úgy tudnék, belekerült a Bibliába, nem került bele. Aki ismeri a irodalom történetet, az tudja, hogy alig-alig került bele. Ez furcsán hangzik talán, de majd mindjárt fogom elmondani, hogy mit jelent, hogy alig-alig került bele. Az az igazság, hogy bujkált ez a történet. Egyik helyen fölbukkant, aztán eltűnt. Fölbukkant, aztán eltűnt. Például Lukács evangéliumának némely kéziratában ott van, Lukácsnál, nem Jánosnál, ugyanez a történet, szó szerint így. Aztán másik kéziratokban már eltűnik. És Jánosnál megjelenik, végül is bevették, de vannak olyan kritikai biblia kiadások, amelyekkel törődik, hogy ez nem igazán jánosi történet, nem itt van a helye, ha egyáltalán van helye a műszövetségben. Jánosnál vannak kéziratok, ahol benne van, vannak, ahol nincsen benne. Tehát egy történet, amelyiknél szemlátomást aboztak az atyák, az evangelisták is, aboztak, hogy fölvegyük, ne vegyük. Mert olyan bosszantóan, elviselhetetlenül liberális Jézus. Én se kárhoztatlak téged. Aztán egy pár mondattal halált otthon a Jánosról, hogy én senkit sem ítélek. Van az egzegét, aki azt mondja, hogy ezért a mondatért lette be a Jánosra került, de mégis az egyik jánosi kéziratban. A János 8.15-ben van, hogy én senkit nem ítélek. És hát előtte ott van a történet, mint példa, hogy nem példa, ez az, hogy is nem ítélte. Na tehát testvérek, ahogy ennek a történetnek a sorsát figyeljük, hogy ide-oda hányódott, az evangelisták ismerték, fölvették, törölték, ez mutatja azt, hogy magukban a Szentíróban is milyen ellenállás volt azzal a magatartással szemben, ahogyan Jézus viszonyult a nőkhöz és a nőknek a problémáihoz. Egy kicsit behatóbban foglalkozzunk most Pál apostollal, mert egy egészen tragikusnak mondható kettősséget fedezhetünk fel Pál apostolnál a nő ügyben. lehet látni nála azt, hogy az isteni és az emberi hogy birkózik egymással. Az isteni elem, a krisztusi elem Pálnál az, hogy aki Krisztusban van, ott megszűnik az, hogy gazdag és szegény, barbár és görög, zsidó vagy nem zsidó, férfi és nő, mert mindjárt egyek a Krisztusban. Ez a csúcs. És ez az igazság. Jézus Krisztusban leomlanak a választalak. Tudós és tudatlan között, gazdag és szegény között, és egyebek között a férfi és a nő között. Azok a választalak, amelyek szerint a férfi van fönn a trónuson, a nő pedig lent a földön és csinálja maga a rabszolga munkáját. Tehát ez is leomlik egyéb választalakkal együtt. Ez a csúcs, és Pál elérkezett erre a csúcs, és meghirdette ezt a csúcsot, hogy Jézus Krisztusban nincs különbség. És ugyanez a Pál sajnálatos módon, amit már az imént is hallottuk, azt mondja, nem engedem meg a tanítást a nőnek. Az az igazság, hogy még önmagával is feszültségbe kerül Pál apostol, mert az első korintusi levélből olvasok most néhány verset. Tudjuk azt, hogy nagyon sok probléma gond volt az első korintusi gyülekezetben. Mindenféle gond, erkölcsi gond, teológiai gond, egyebek között férfi nő gond is volt. És itt a 14. fejezetben Pál apostol ezt mondja. Ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik, az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja. Figyelemre méltó az, hogy valamennyi pán mindegyik mondja görögszeg, mindegyik gyülekezetben ezt rendelte, tehát nem csak a korintusi van. Itt hangsúlyozva, hogy valamennyi gyülekezetben így történik, hogy azt, hogy hallgasson, ahogyan a törvény, ahogyan Mózes mondja. Említettem, hogy a kereszténység gyakorlatilag Mózes illés és Jézus Krisztus egyvelege. Hát itt látni ezt, hogy hogyan keveredik Mózes és Jézus. Hallgasson. Ha pedig meg akarnak tudni valamit otthon, kérdezzék meg a férjüket, mert szégyenletes az asszonynak a gyülekezetben beszélni. Halljátok, testvérek? Szégyenletes. Itt van, nem én vagyok radikális, én csak olvasom a Bibliát. Szégyenletes az, hogy az asszony gyülekezetben beszél. Mert ha beszél, akkor már uralkodik. Pálnak van egy ilyen furcsa gondolata, hogy aki tanít, az uralkodik. A tanítás uralkodás. Most például én uralkodom rajtatok, nem tudnátok. Uralkodom rajtatok, mert birtokba igénybe veszem a gondolataitokat, és lehengerellek esetleg hideket, mindre igéket, uralkodás. Az az, hogy megszólal, akkor uralkodik. Ez pedig nem lehet. Ezt nem engedem meg. Szégyenletes dolog, ha az az, hogy megszólal a gyülekezetben, mert akkor már átveszi az uralmat, és milyen jogon veszi át a férfiaktól az uralmat, mikor ők jogosítottak arra, hogy uralkodjanak. Ugyanez a Pál elfelejti azt, hogy a 11. fejezetben mit írt egy levélnek a keretén belül. A 11. fejezetben az asszonyok viselkedéséről beszél, úgy tűnik, hogy a szellemi szabadság, amire Krisztus fölszabadította a nőket, a szellemi szabadság egyszer csak társadalmi jelenségekben is mutatkozott. És ilyen társadalmi jelenség volt az, hogy asszonyok nem fejkendővel mentek szabadon, ahogy itt a legtöbb asszony van jelenetben a gyülekezetben. Hát így mentek a templomból, Isten tiszteletre. Hát ez egy borzasztó társadalmi dolog volt. És Pál ehhez viszonyulva elkezdi mondani, minden férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy prófétál, szégyenkoz a fejére. Tessék, férfiak szégyenkezünk. Hogy nem vagyunk a dohányzó zsinagógában, azon nem lehet belépni. Fedetlen fővel férfiak. Ha valaki ott a hangversenyre megy, a bejáratnál adnak nekik is sapkákat férfiaknak. Úgy vehet részt még a civil hangversenyeken is. Tehát azt mondja Pál, hogy a férfi, így különös módon, aki fedett fővel imádkozik, szégyent az a fejére, de minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, tehát nincs kendő, fejkező rajta, vagy prófétát, szintén szégyent az a fejére. Na de hát ezek szerint vannak asszonyok, akik hangosan imádkoztak és prófétáltak. Hát ugyanaz Pál itt azt mondja, hogy az asszony, aki prófétál a gyülekezetben, hát legalább kendőt tegyen a fejére. És két oldalon oda, meg azt írja, hogy szégyent hoz, ha egyáltalán megszólal a gyülekezetben. Hát testvérek, itt van a fájdalmas igazság. Jézus hozott valami újat, valami más, és az egyház visszakozott Jézustól a régibe. Visszakozott. És ez a 2000 esztendős történet. Ahol Jézus szelleme megjelenik, ott az asszonyoknak szabad szólni. Ott az asszonyok lelkészek is lehetnek. Hosszú, talán évtizedes, évszázados birkózás után végre mérkálunk is megengedte. De birkózik egymással a Krisztus szelleme, a szabadság, az egyenlőség szelleme és a patriarkális szellem. Mert ez a társadalmi fejlődésnek egy bizonyos szakasza. És olyan sajnálatos az számomra, hogy Pál apostol így argumentál például 1 Korintus 11-ben, amikor is arról beszél, hogy hát az az, hogy fedetlen fővel, vagy kendővel, felkendővel menjen Isten tiszteletre. Ítéljétek meg magatokban, illik-e az asszonynak fedetlen fővel imádkozni az Istenhez? Vajon a természet maga is nem arra tanítetiteket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját, az asszonynak ellenben ékesség, ha megnöveszti a haját, mert neki fátyolként adatott a haj. Engem őszintén nagyon bánt ez, hogy a természet tanít. Hát az isteni dolgokban a természet tanít. Hát a férfinak is megnő a haja, nem vágja le. Hát talán a nőnek hosszabbra nő. Na de ez argumentum, testvérek. Keresztény gyülekezetben ez argumentum, hogy a természet azt tanít. Tehát mi nem a kegyelem világában élünk. A természet mondja meg nekünk, hogy mit kell csinálni. Na hát fájdalmas dolgok ezek, tehát ezeket mind látni kell, hogy a más, mennyire más volt, hogy Jézus mennyire eretnek volt. Ebben a kérdésben is mutatkozik nagyon szemléletesen, hogy eretnek volt Jézus. Ha az volt az igazság, amit a papok, a hagyomány, az évszázados gyakorlat, vagy akár Mózes mondott, ha az az igazság, akkor Jézus elviselhetetlenül eretnek volt. És most gondoljunk arra, hogy a Bibliában nincs más, ismét mondom, építő anyag. Jézusnak a lelkülete átcsillan egy-egy jeleneten, ahogyan nőkkel beszél, ahogyan a nőket megajándékozza szeretetével, kegyelmével. Csak ilyen elemek vannak. Ezekből az elemekből lehet építkezni. És itt a szemünk láttára történik a 20. század végén kétfajta építkezés ugyanazokból az elemekből. Megjelent a teológiában is egy egészen vad feminizmus. Én is csak azt mondhatom rá, hogy egy vad feminizmus, amelyik Jézusnak ezekre az elemeire támaszkodva fölépít egy új teológiát. Egy női teológiát. Az Isten nem férfi, hanem vagy nő, vagy férfi és nő együttesen. És amint hallottam most, már 1800-ban írtak egy női Bibliát. És most is vannak új meg új kísérletek, hogy női szemmel gondoljuk végig az egész Bibliát, és hagyjuk ki bele ezeket a patriarkális túlkapásokat. Nos, tehát mondom, Jézusnak az építő elemeire támaszkodva lehet egy vad feminista teológiát munkálni, amit én egészen haladó szellemnek érzem magamat, de nem érzem benne az igazságot. visszaütést érzek a régivel szemben, egy túlkapás, az egyik túlkapással szemben. De lehet Jézusnak az építő elemeire támaszkodva, lehet vad feminista teológiát művelni. És ugyanezekre az építő elemekre lehet vad fundamentalista épületet építeni. Mint a történik is fundamentalista építkezés, amelyikben a nőnek a helye ott van, ahol utasítják. Csak hogy testvérek, nagyon érdekes, hogyha ezt a kétfajta vad építkezés szemléljük, tehát egy vad teológiai feminizmus és egy vad teológiai fundamentalizmus, ha ezt a két építkezést ugyanazokból elemekből nézzük, akkor kiderül, hogy mégse egészen ugyanazokból elemekből történik. Tudnék, az a vad feminizmus azért az mégiscsak inkább Jézus szavaira és viselkedésére támaszkodik, a vad fundamentalizmus pedig főként Pál apostolra támaszkodik. Azért ezt meg kell állapítani. Pál apostol, hogy szégyen, ha beszél, nem engedem az asszonynak, kösse be a haját otthon a férjétől, kérdezze a hierarchia azt, hogy Isten, Krisztus, férfi, asszony, és így tovább. Tehát a fundamentalizmus a nőkérdésben inkább Pálra, Új Testamentumra támaszkodik, és a Bibliának ilyen szerintem nagyon-nagyon majdnem azt mondtam, hogy szégyenletes exegézisére, hogy a 1 Mózes 3-ban a bűnesetben arról van szó, hogy a nő hozta be a bűnt a világba. És így tovább. Tehát testvéreim, ezt azért is csak el kell mondani, hogy a feminista teológia főként Jézusra támaszkodik, a patriarkális teológia meg főként Pálra és visszamenően valamiféle ószövetségi értelmezésekre. Mi tehát a megoldás mindebben? Ma is kerestem igét, amelyikben hitem szerint feloldódik ez a feszültség, és igazából két igére találtam, két igét kaptam, merem mondani így a hívő szóhasználat szerint, amiben feloldódik ez a fájdalmas feszültségekkel teli probléma. Az egyik ige a János evangéliumot a 20. fejezetében a feltámadás után találkozik Mária Jézussal. Azt hiszi, hogy a kertész, és ezért így szól hozzá, Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. És ekkor Jézus nevét szólította Mária. Mindjárt megállok egy pillanatra, a feminista teológia nagyon kihangsúlyozza azt, hogy Jézus nevén szólítja. Gondoljunk arra, hogy a mai használat szerint Kovácsné, meg mindenkinek most kezdi kivívni azt, hogy a nevük ér valamit. Mert eddig nem volt semmi. A neve az, hogy XY-né. Most kezdődik az, hogy választhatja a saját nevét továbbra és házasság után szépik tovább. Na, a feminista teológusok szerintem itt méltán, itt biblikusan méltán hangoztatják azt, hogy Jézus nevén szólítja, mert a név az több, mint hang, rezgés, a levegő rezgése, szó. A név a valóságot, a teljes valóságot, az Istentől gondolt valóságot. Mondjuk arra, hogy Simon, a te neved ezután Péter lesz. A név az a valóság, az a teljes valóság jelenti. Tehát Jézus ennek a nőnek a teljes valóságát fogadja el és szólítja meg. Jézus azt mondta neki, ne tartóztass engem, mert még nem mentem az atyához, hanem menj el az én testvéreimhez és mondd meg neki. Ebben a jelenetben látom én a feloldást, a nő ugyanúgy ember, mint ahogy a férfi ember Jézus szerint. A nőnek ugyanúgy szüksége van a Jézus Krisztussal való találkozásra, mint a férfinek. A Jézus Krisztussal való személyes találkozásban lesz az élete teljes, amikor nevén szólítja Mária, akkor eszmérföld, hiszen ez Jézus. Amikor tehát a kegyelembe, befogadja őt Jézus a húsvéti kegyelembe. Tehát ez a nő kérdésnek a megoldása, hogy Jézussal ugyanúgy szüksége van a találkozásra, mint a férfiak, és ugyanúgy kap küldetést, mint hogy a férfi kap küldetést. Menj el az én testvéreimhez. A nőnek ugyanúgy apostoli küldetése van. Sőt, hát ezért mondott a feminista teológusok, aztán boldogan elmélkednek, hogy az egész húsvéti ügy hogy is volt. Itt eszembe jut, hadd mondjam el, amikor a pápa elment Amerikába, ott voltak szókimondó papok és egyebek közt nők is valahogy odaférkőztek a pápához közvetlenül. Az egyik ilyen nő bizonyára papnő volt. Az egyik ilyen nő megkérdezte a pápát, hogy miért nem végezhetnek lelkészi szolgálatot a nők a katolikus egyházban. Mire a pápa azt mondta, hogy tessék mondani, az utolsó vacsorán voltak nők, vagy csak a férfiak voltak, a apostolok voltak ott. Ez volt a pápa argumentuma. Mire a nő azt mondta, hogy tessék mondani, és a föltámadáskor kinek jelent meg Jézus? Melyik férfinak jelent meg először? Ezt így szemébe mondta a pápán. Hát így lehet argumentálni ebben az ügyben, testvéreim. Tehát ezért mondom, hogy mi ne veszekedjünk, ne vitatkozzunk egymással, értsük meg, hogy akár férfiak, akár nők vagyunk, megváltásra szorulunk. Jézus szemében ugyanúgy emberek vagyunk, ugyanúgy szükségünk van az ő kegyelmére, és ő ugyanúgy kínálja az ő szeretetét férfinak és nőnek, sőt, megbizatást, apostoli küldetést mondjátok meg az én testvéreimnek. A másik ige, megvallom néktek, megbotránkoztam és elszégyeltem magam, hogy Istenem, hát ez a mi új Biblia fordításunk így cselekszik. A Máté evangéliumában, meg mind a három első evangéliumban szó van arról, hogy keresi Jézust a családja, az anyja, a testvérek, és akkor Jézus nyilatkozik, hogy kik az ő családja. És az új fordításunk teljesen érthetetlen, most jöttem rá, teljesen érthetetlen így mondja, Jézus kinyújtja a kezét tanítványai felé, és így szól, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki teljesíti az én atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám. Na most a görögben két szó van itt. Adelphos, kai adelphé. Ahogy a jó Károli fordította, hogy miért kellett azt meghamisítani, ahol a jó Károli fordította, az az én fitestvérem és nőtestvérem. Mert ez van a görög szövegben. És itt értetetlenül összevonták egy ilyen gyűjtő fogalom félig, amivel az általában férfi értendő az én testvérem. Hát ez a másik ige, amivel befejezem ezt, testvérem, így van a görög szövegben, és bizonyára így mondotta Jézus, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem, minden megkülönböztetés nélkül. Csak az különbözteti meg, hogy milyen hűségesen cselekszi az Isten akaratát. De egyébként, ha mind a kettő Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem. Tegnap este azzal fejeztem be, hogy nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Hát most ma kibontakozik ez és ketté válik. Nem szégyelli őket fitestvérének nevezni, és igenis nem szégyelli őket nő testvéreinek nevezni. Reán született nem gyerek, mondják még ma is sok fele az országban. A reán az nem gyerek, a fiú az a gyerek, lány született nem gyerek. Hát ezt nem mondja Jézus. Hanem Jézus azt mondja, hogy aki az Atya akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem. Nem szégyeli őket fitestvéreinek, és kedves asszony és nőtestvéreinek. Titeket Jézus nem szégyel nővéreinek, húgainak, sőt, ahogy mondja, édesanyám, az az én anyám. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én anyám és nőtestvérem. Hajtsuk meg a fejét.